Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Hlavai Richárd, vendégeink ma este Madár István, a Portfólió és Vilmosi Gergely, az Erste Bank vezető elemzői. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Témánk, vagy legalábbis kiinduló témánk a 2018-as költségvetés. Választási költségvetésről van szó, Madár István?
Definíció szerint igen, mert hogy választási évnek a költségvetése. Azon kívül nagy kérdés az, hogy hogyan definiáljuk azt, hogy választási költségvetéstől beszélünk-e. Ha arról beszélünk, hogy olyan mértékben elszalad a szavazatszerző kiadás a költségvetésben, ami fenyegetné az egyensúly felborulását, esetleg az államadósság növekedésével járna, stb., akkor ilyen értelemben nem választási költségvetés. Ha azt nézzük, hogy a megelőző évekhez képest magasabb költségvetési hiánnyal jár, a kormányzat hajlandó fölvállalni azt a feszültséget, hogy egyébként az uniós adósság szabállyal és az uniós költségvetési szabállyal szembe menő költségvetési tervet fogad el, akkor igen, ilyen értelemben érezhető rajta az, hogy egy választási évben több mindent enged meg magának a kormány annak érdekében, hogy a választási győzelmét bebiztosítsa.
Ürmösi Gergely.
Én is nagyon hasonlóan látom a helyzetet, tehát ahhoz képest az elmúlt években milyen fegyelmezett költségvetéseket láttunk, már idén is és jövőre is valószínűleg egy nagyobb hiányt fog felhalmozni a kormány. De ez a nagyságrend azért távol marad attól, amit mondjuk 1990 és 2010 között láthattunk a választási ciklusokban. Azért azt érdemes szerintem hozzátenni, hogy annyira nem burkolt ez a választási költségvetés ezt a két évet tekintve, hiszen a gazdasági minisztérium által adott előrejelzések a növekedésre, meg egyáltalán arra az előrejelzés, hogy hogyan fognak a bevételek alakulni, azért optimizmust tükröznek, és én úgy gondolom, hogy a hiány egyértelműen nagyobb lesz idén is és jövőre is, mint az elmúlt években, de azért a 3%-ot nem fogjuk átlépni, ami a bűvös határ ahhoz, hogy a túlzott deficit eljárás újrainduljon Magyarország ellen, tehát azért ettől a kormány szerintem távol fog maradni, hiszen nem akarja azt, hogy adott esetben az Európai Unió befagyassza az EU-s pénzeket Magyarországgal szemben.
Van-e érdemi újdonsága, ha mondjuk most a stratégiai irányokat nézzük, akár azt nézzük, hogy kit preferál és kit kevésbé, Madár István?
Alapvetően a jövő évi költségvetéshez nem kötődnek olyan nagy ívű programok, mint amilyen mondjuk tavaly volt az a program, ami a munkaerő költségek, munkaerő terhelő elvonásoknak a mérséklését jelentette. Például ez a program tovább folytatódik, ilyen értelemben lesz egy járulékcsökkentés. Az is megfigyelhető, hogy bizonyos élelmiszertermékekre, jelen esetben most a haltermékekre szintén lesz egy jelentősebb mértékű áfacsökkentés, de olyan nagyon karakteres változást a kormányzati célokat tekintve nincsen. Növekednek ugye a gyerekek után járó adókedvezmények a két gyerekesek esetében, illetve ami még szintén ilyen karakteres, hogy további pénzeket lehet átcsoportosítani stadionépítésekre Magyarországon. Most éppen a bankok írhatnak le bizonyos adókat, ha oda csoportosítják a támogatásaikat. Tehát, hogy ilyen értelemben a gazdaságfilozófia, vagy az értékrend, ami alapján működik a kormányzat, az nem változik nagyot. Az is látszik, hogy az elmúlt egy-két évben már, ahogy javult a költségvetés mozgástere, a kormányzat a nyugdíjasoknak is szeretne többet juttatni. Ez tetten érhető volt a tavalyi költségvetésben, az idénben is tetten érhető lesz, és a jövő éviben is. Nagyjából ezek talán azok a fő irányok, amik mellett látjuk a jövő évi költségvetési számokat.
Az alazítás, amiről beszéltek az első kérdéssel kapcsolatosan, belefér a mozgástérbe, Ürmösi Gergely?
Attól függ, hogy definiáljuk a mozgásteret. Jelen pillanatban szerintem a mozgásteret úgy lehet definiálni, hogy a 3%-os GDP arányos hiányt ne lépjük át, mert egyelőre ez a legfontosabb kritérium az EU szempontjából, hogy semmilyen eljárást a költségvetés miatt ne indítson ellenünk Magyarország ellen. Egyelőre ebbe a mozgástérben szerintem belefér a kormány, bár azért látszik, hogy óvatosan próbálja tervezni a jövő évi költségvetést olyan szempontból, hogy egy szokásos biztonsági tartalékot betervez, hogyha túlszaladna a kiadás, vagy éppen nem teljesülne úgy a bevétel. Azonban még az előző kérdésre kicsit visszacsatlakozva annyit mondanék, hogy én úgy látom, hogy úgy fogalmaznék, hogy egyenlőre az irányvonal megmarad. Ugye most tavasz van, nagyjából a nyár elején fogja elfogadni a parlament a költségvetési tervezetet, de nem lenne meglepő, hogyha az ősszel, illetve télen olyan új bejelentéseket tenne a kormányzat, amire most egyelőre nincs szó, vagy a már idézőjelesen kőbevésett számokat, mint például a minimál béremelés, vagy a garantált bérminimum emelését, vagy éppen ugye a munkáltatók által fizetett járulék csökkentést felülírná a jövőben, ami azért ugye pont szembe menne azzal az elvvel, hogy tervezhetőbbé váljon a vállalatok számára és az emberek számára az élet.
Ezekre az esetleges őszi bejelentésekre, hogy ha úgy teszik mozgásteret, vagy hogy kibúvót a költségvetés tervezete? Bűrmösi Gergely.
Ugye addig nagyon sok adatot fogunk látni arról, hogyan alakul a gazdaság, tehát még szerintem az a fél év, ami előttünk van, tartogathat meglepetéseket makrogazdasági szempontból. Nagyon fontos lesz látni, hogy az EU, illetve a globális konjunktúra miként alakul, ez hogyan hat Magyarországra, és hogy ugye a kulcskérdés, hogy a növekedést fel tudja pörgetni a kormány azáltal, hogy lehívja és felhasználja az EU-s forrásokat. Ugye tavaly is ez volt a szűk keresztmetszet, emiatt volt egy jelentős lassulás. Erre a kérdésre inkább majd ősszel szerintem ősszel tudunk majd pontosabb választ adni, de úgy tűnik, hogy azért van egy lehetőség arra, hogy még kicsit többet és jobban szolgálva a választókat alakítsa a költségvetést a kormány.
Egyébként újra és újra felmerül a kérdés, hogy vajon ez a tavaszi tervezés nyár elejé elfogadás, ez több kockázatot rejt, mint amennyi előnnyel szolgál abban az értelemben, hogy biztos kitervezhetővé teszi mondjuk a vállalatok számára 2018-as adókörnyezetet. Madár István?
Nekem úgy tűnik, hogy azért ez a tavaszi költségvetés ez inkább olyan értelemben segítheti esetleg a tervezést, hogy tulajdonképpen még éppen csak elindul az adott tárgyévi költségvetés szerinti gazdálkodás az intézményeknél, amikor ők már valamit kell, hogy mondjanak az a következő évi költségvetési igényeikről, kiadási terveikről, és talán egy kicsit kevéssé erőszakosak, vagy kevésbé terjeszkedő ilyenkor a bürokrácia természete még, és emiatt igazából talán könnyebb átverni egy fegyelmezett gazdálkodást az intézményeken, mint mondjuk ősszel. Ilyen értelemben van meg a politikai megalapozottsága egy korai költségvetésnek, ugyanakkor az kétségtelen, hogy eddig minden évben nagyon jelentősen fölírta ezeket a tavaszi terveket végül az élet. Szerencsére az utóbbi időszakban ez egyértelműen úgy íródott felül, hogy javult a költségvetés mozgástere, és ezt a kormányzat időnként vonakodva át is vezeti a költségvetésen. Ugye most láthattunk például egy olyat, hogy tavaly a már említett munkát terhelő adókra vonatkozó, elvonásokra vonatkozó könnyítéseket, azt például a kormányzat most hajlandó tulajdonképpen csak törvénybe foglalni, vagy módosítani vele a költségvetést, pedig hát azért ez egy óriási változás a gazdálkodásban. Tehát valóban látunk egy olyat, hogy a tavaszi költségvetés talán segíti a kormány számára a tervezési munkát, de a végül elfogadott költségvetés, mikor elkezd valóban életbe lépni január 1-ével, addigra meglehetősen ki tud üresedni, és a benne levő számok azok igazából hát nagyon sok esetben még iránymutatásra sem nagyon alkalmasak, és tulajdonképpen a kormányzat ilyenkor csak annyit mond, hogy de hát ő tartani fogja a hiánycélt, és semmi más nem számít. Hát azért valószínűleg nem egy darab hiánycél kedvéért rakunk össze egy több száz oldalas költségvetési tervezetet, hanem azért, mert az egész ország államának gazdálkodási lenyomata és terve, nem véletlenül törvényerejű. Tehát ilyen értelemben pro-kontra vannak érvek ezen költségvetés, mert azt gondolom, hogy talán szerencsésebb lenne, hogyha tavaszi tervezés is és elfogadás is van. Utána az ezzel kapcsolatos változások aktívabban lennének monitorozva, és esetleg ősszel egy rendszer szintű költségvetési módosítás következne be, amennyiben a kormány deklaráltan új terveket hoz be, és ahogy Gyürmösi Gergely is említette, látszik most annyi mozgástér a költségvetésben, hogy jövőre akár több száz milliárd forintot még pluszban el fog tudni költeni a kormány, és hogyha ez valóban így van, akkor az szerencsés lenne, ha egy költségvetési módosítás formájában történne mondjuk az idén ősszel.
Gyürmösi Gergely?
Abszolút egyetértek, tehát itt igazából nem is nagyon tudnék érdemben hozzátenni gondolatot. Én azt mondom, hogy erre a kérdéskörre majd összetélen térjünk vissza, hogy akkor mit látunk, hogyan lehet ezt a költségvetést még jobban alakítani másképpen.
Mindeketten elengedték a kockázatokat a belföldön, vagy inkább a külgazdasági környezetben látszanak jelentősebb kockázatok, Gyürmösi Gergely?
Szerintem minden téren látszódik, tehát kezdjük akkor a belső kockázatokkal. A belső kockázat egyrészt ugye az EU-s forrásoknak a lehívása, felhasználása. Erről túl sokat nem beszélnék, mert erről már nagyon sokat vitatkoztunk, beszélgettünk, gondolkodtunk. A másik pedig, amit belső kockázatként lehet szerintem azonosítani, az a munkaerőpiacnak az állapota. Ugye azt látjuk a számokból, hogy van egy 4,5-5%-os munkanélküliségi ráta Magyarországon, mellette egy kicsit magasabb, mint 60%-os aktivitás ráta. A kormányzatnak az a cél, hogy a 200-210 ezer ember, aki most a közmunkaprogramban vesz részt, őket átterelje szépen fokozatosan az elsődleges magánszektorbeli munkaerőpiacra. A kérdés az, hogy ezek az intézkedések összességében mennyire tudják a munkaerőpiacot továbbra is rugalmasan tartani. Egyelőre az látszik, hogy kialakulóban van, vagy már ki is alakult adott esetben néhány iparágban munkaerőhiány, ami lassíthatja a magyar gazdaságnak a növekedését és korlátozhatja a növekedési potenciált. Ugye egyik ilyen iparág az nagyon látványosan az építőipar, ahol nagyon nagy hiányok vannak, nem csak a mennyiségében a szakembereknek, de adott esetben nem is feltétlenül találnak olyan képzett szakembereket, akikre szükség lenne. És ugye másik ilyen adott esetben a vendéglátás, vagy az autóipar, vagy még esetleg a szolgáltató szektorban is látszanak hiányzó munkaerőforrások. És ezt több felmérésben is lehet látni, hogy a munkáltatók a most már leginkább ezt látják szűk keresztmetszetként a jövőre vonatkozóan, hogy nem találnak megfelelő szakembert. Ezek a belső tényezők, a külső tényezők közül pedig ugye továbbra sem látjuk, hogy Donald Trump, az USA elnöke hogyan szeretné a gazdaságpolitikát alakítani, hogyan lesz képes ezt alakítani. Ugye itt egy fontos kérdés az, hogy például az adósságplafont az amerikai törvényhozás hogyan tudja majd úgy alakítani, úgy megszüntetni, vagy későbbre tolni, hogy az a következő egy-két évben lehetővé tegye az, hogy a gazdaságpolitikát kialakítsák, és az adóreformokat, amit már nagyon terveznek, meghozzák. És ugye Európában pedig szintén egy óriási kérdés, hogy hogyan fog alakulni a Brexit, mennyire lesz egymással kemény a két fél, az Egyesült Királyság, illetve az EU. És az is nagy kérdés, hogy most a francia választásokat követően a francia törvényhozás miként fog hozzáállni az Európai Unióhoz. Azt látjuk, hogy Macron az új elnök nagyon Európa párt, és nagyon szeretne, hogy az Európai Unió együtt maradjon, de az is látszik, hogy példát szeretne statuálni a britekkel, hogy minden áron rossz üzletet kapjanak a Brexit tárgyalások végén, és ugye, hogyha kicsit tovább gondoljuk ezt az egészet, akkor erre ennek negatív olvasata lehet esetleg a mi régiónkra is, akik adott esetben gyakran megütnek Európa ellenes retorikát.
Madár István, hogy látja a kockázatokat?
Egyik értelemben külső kockázatokat látunk csak, ugye ez érdemes kicsit elmondani, hogy mi ez a kockázat, ugye, hogy ha azt nézzük, hogy a kormány milyen külső-belső környezet mentén tervezte meg a költségvetést, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ez valószínűleg egy teljesen reális költségvetés. Tehát olyan értelemben, hogy a általa várt növekedési, foglalkoztatási, külső egyensúlyi, külgazdasági folyamatok mentén az egyes sorokon reális kiadás és bevételi számok vannak, az alapján ez a költségvetés szerintünk rendben van. Ez szerintem egy jó hír, nem mindig volt ez így Magyarországon. Hogy maga az a kép, amit a kormányzat egyébként fölvázolt, és amire alapozza a gazdálkodását, mennyire helytálló, aznak kapcsán sem mondhatjuk azt, hogy nagyon látványos, túlzott optimizmus jellemezni a kormányzatot, bár sokan fölkapták a fejüket az idei 4% fölötti növekedési előrejelzésre. Mi ezt már régebb óta mondjuk, hogy az idei növekedés az kimagasló lehet akár az elmúlt évek viszonylatában is, vagy a gazdaság potenciális növekedéséhez képest is. Úgyhogy igazából ami kockázat van, az nem a kormányzati tervezésből fakadó kockázat, hanem az a természetes bizonytalanság, ami mindig megvan, amikor egy jövőre vonatkozó tervet elkészítünk. Itt Üdmösi Gergely párat említett ezek közül. Mi azt gondoljuk, hogy a külső kockázatok azok egyelőre, ugye, és kockázat alatt általában mindig negatív kockázatokat szokott érteni a közvélemény, de léteznek pozitívak is. A negatív kockázatok között egyértelműen mi azt látjuk, hogy a világgazdaságot esetleg Kína oldaláról érheti egy olyan sokk, amit beleremeghetne, illetve belső kockázatot pedig abban látunk, hogyha valóban az uniós forrás lehívás nem hozna akkora sikert és akkora növekedési élénkülést, mint amekkorát tervez a kormány. Mi mind a két esetben inkább pozitív kockázatokat látunk az idén. Egyrészt Európa egészen váratlanul jól kezdte az évet, Éppen ma jött ki például egy magyar külkereskedelmi adat, amiben egészen látványosan magas export növekedést tudott felmutatni a magyar gazdaság. Egyértelműen azt gondolom, hogy az európai konjunktúra és az európai exportkereslet, importkereslet, ami exportunk iránti kereslet növekedésének köszönhető. És általában más számok is azt mutatják, hogy a német gazdaság mellett most már végre több más gazdaság is kezd magára találni, például a már emlegetett francia, és ez mindenképpen egy jó hír, és ha Magyarországról nézzük ezt a fejlődést, akkor azt lehet mondani, hogy az idén azt gondoltuk, hogy elsősorban a növekedés motorja az uniós források felpörgése és a lakossági fogyasztás további élénkülése lehet, most azt látjuk, hogy emellé gond nélkül fölzárkózhat az export teljesítményünk is, hogyha kitart ez az európai jó konjunktúra, és ebben az esetben valóban akár a költségvetésben még növekedhet is ez a mozgástér, amit már, ahogy előbb említettem, egyébként is néhány 100 milliárd forintos nagyságrendűre becsülünk. És ugye a jövő évi költségvetés kapcsán azt érdemes elmondani, hogy az idei évhez képest mintegy 1000 milliárd forinttal többet tud elkölteni a kormányzat a gazdasági növekedési infláció eredményeképpen. Nyilván ha ezt még több 100 milliárd forinttal meg tudja fejelni a gazdasági mozgástérből fakadóan a kormányzat, akkor akár belefér egy a kockázat, a pozitív kockázatba az is, hogy esetleg az év második felében még a választások előtt egy újabb nagyszabású kiadásnövelő vagy adócsökkentő programot indít el a kormányzat.
Látszik az, hogy mondjuk ezt a plusz 100 milliárdot vagy 1000 milliárdot ezt kire költheti el? Tehát mondjuk a nagy ágazatok közül, ami általában előkerül ilyenkor, oktatás, egészségügy, honvédelem, biztonság, ki lehet mondjuk ilyen szempontból a nyertese a költségvetésnek? Látszik ez Madár István?
A jövő évi költségvetésben szinte minden területen egy kicsivel nyilván többet költ a kormányzat. Ilyen értelemben nincsen egyértelműen nagyon nagy domináns nyertese. Nyugdíjra lényegesen többet költ a kormányzat, de az egyrészt a nyugdíjasok számának emelkedéséből is fakad, másrészt abból, hogy az infláció mellett egy nyugdíjprémium kifizetésére is valószínűleg lesz lehetőség, ha valóban a növekedési szám meghaladja 3,5%-ot, és jelenleg ugye így néz ki a dolog. Ezen túlmenően igazából olyan nagyon látványos, domináns szereplőt mi nem látunk, aki nagyon-nagyon jobban járna az átlagosnál. Folytatódik és befejeződik például a pedagógus életpálya modell, ami nyilván az oktatásra költött összeget növeli. 1900 milliárd forintot tervez bevonni a költségvetés az Európai Uniós projektekre, ez pedig nyilván olyan típusú fejlesztésekre megy el, amelyek a vállalati szektort érintik elsősorban, legalábbis a kormányzat tervei szerint a nagy része közvetlenül vállalatokhoz tudna becsatlakozni, de nyilván emellett a stadionoktól a közutakig tovább zajlanak azok az építkezések, amelyeket a kormányzat az elmúlt időszakban elkezdett eltervezett. Tavaly ezekből kevesebb volt pont azért, mert ugye az uniós források visszaestek, ahogyan az uniós 7 éves költségvetési ciklus logikájából fakad. Az idén pedig úgy tűnik, hogy újra beindul, bár a beindulás mértékét illetően még azért vannak kérdőjelek.
Ürmösi Gergely, nyertesek, vesztesek?
Nyertest úgymond nem tudnék én se kijelölni, hogy ki az, aki leginkább, legnagyobb mértékben részesül ebből a megemelt forrásból, amit esetlegesen a kormány allokál. Én inkább úgy fogalmaznék, én azt látom a jövő évi költségvetésből, de az EIB-ből is, hogy amit a 2010 előtti időszakban kialakuló válságkezelés miatt ugye nagyon sok forrást meg kellett vonni különböző ágazatoktól, mint az egészségügy, oktatás, stb. És ezeket az ágazatokat nem is nagyon kezelte kiemelt fontossággal a kormányzat. Ezeket az ágazatokat talán most elkezdi valamennyire újra támogatni, és nem csak szinten tartás célzattal emeli meg a forrásokat az ágazatok számára, hanem esetlegesen kicsit többet is juttathat majd a jövőben. De tehát itt jelentős többletről azért nem beszélnék. Én azt gondolom, hogy olyan intézkedéseket fog tenni a kormány, és a költségvetést úgy fogja alakítani, hogy az a választásra való előkészületeket azért segítsák. Tehát a nyugdíjprémium is valószínűleg, hogyha kifizetésre kerül, akkor is inkább olyan köntösbe lesz öltöztetve, hogy azt fel lehessen használni ilyen célokra. Az, hogy mennyire egészséges ez a költségvetési szerkezet ilyen szempontból, ugye felmerül a kérdés, hogyha minden áron sportra akarunk költeni ilyen mennyiséget vagy összeget, akkor mindenáron stadionépítésre vagy versenysportra kell ezt költeni. Én azt gondolom, hogy most jutnánk el arra a pontra, hogy lehetne allokálni különböző összegeket, hogy a tömegsportokra vagy a tömegoktatásra nagyobb forrást szánjunk.
Amikor a kockázatokról kérdeztem önöket, akkor mind a ketten beszéltek arról, hogy nyilván lehetnek pozitív kockázatok is. Ilyeneket látnak 2018-at illetően, Ürmösi Gergely?
Természetesen. Az EU ugyanúgy hordoz magában pozitív kockázatokat is, mint negatívakat. Tehát, ahogy már Madár István említette, az első negyed évben meglepően jól teljesített az Eurózóna és az Európai Unió gazdasága a korábbi évekhez képest. Hogyha ez folytatódik, akkor ez mindenképpen segíteni fogja a magyar gazdaságot is. És pozitív kockázatot jelenthet az is, hogyha sikerül ténylegesen a céloknak megfelelően az EU-s forrásokat úgy lehívni, hogy nem feltétlenül a költségvetés önerejéből kell ezeket kipótolni, hanem a teljes összeg megérkezik, és akkor azt lehet továbbítani a projektek felé.
Madár István, milyen pozitív meglepetésre lát lehetőséget 18-ban?
Ja, az előbb már említettem én is ezt az Európai Uniós gazdaságot. Nyilván ez elsősorban az idei évre vonatkozik, de amennyiben az idei évben lényegesen jobb teljesítményt nyújt az Unió, és ezzel párhuzamosan jobban növekszik számunkra is például a külső kereslet, akkor az nyilván 18-at is érinti áthúzódó hatással. Tehát ilyen értelemben ez megvan. Azért nem tudok nagyon sok pozitív kockázatot felsorolni, mert alapvetően a képünk az az, hogy az elmúlt évekhez képest egy nagyon kedvező támogató környezet van ma a világban is, és Magyarországon is. Ez alatt azt értem, hogy az elmúlt években inkább arról szóltak a hírek, hogy igen, persze beindult a válság utáni növekedés, de ezt azért még elsősorban a világ nagy jegybankjainak óriási pénznyomdája hozza, de még a válság sokjából igazából úgy nem tért magához a világ, hogy saját lábra állhasson, és innentől kezdve nagy kérdőjelek vannak azzal kapcsolatban, hogy bármikor visszaeshetünk egy válság szituációban. Most azt látom, hogy az ilyen típusú vélekedések azok elhalkultak, mint hogyha részben az európai jó adatok, de részben az Egyesült Államok elinduló kamatemelési ciklusa miatt is mindenki egy picit úgy gondolkozna, hogy azért csak-csak működik ez a gazdaság. Ugye ne felejtsük el, a sokat teremtett Európa nagyon sok országában kifejezetten munkaerő hiányos környezetről beszélhetünk. Nagy-Britannia, Németország, a kelet-közép-európai országok, ami azt mutatja, hogy a munkaerőpiacok egy része nem, hogy laza vagy túlzott munkanélküliségtől szenvedne, hanem pont, hogy nagyon feszes. És ilyen értelemben tulajdonképpen az alappálya már kellően optimista, és ezért nehéz már további pozitív kockázatokat mondani. Én azt gondolom, hogy ha már ez az alapforgatókönyv gond nélkül megvalósul, és mondom, ez nem egy ideális forgatókönyv, akkor az mindenképpen egy jó hír a magyar gazdaság számára, és akkor a költségvetést készítők is nyugodtan hátradőlhetnek.
Madár István a Portfólió és Ürmösi Gergely az Erste Bank vezető elemzője, az Aréna ma esti vendége. A hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.